60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egész világot és köztük minket is növekvő aggodalommal töltenek el a közel-keleti fejlemények, írta Szijjártó Péter a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, telefonon egyeztetett Yisrael Katz izraeli és Ali Bagheri Kani iráni külügyminiszterekkel. A megbeszélések sajnos ismételten azt bizonyították, hogy a 24. órában vagyunk, fogalmazott. Rögzítette, Magyarország álláspontja egyértelmű, nem engedhetjük meg, hogy Izraelt még egyszer olyan terrortámadás érje, mint tavaly októberben, ugyanakkor, amíg lehet, mindent el kell követni egy nagy regionális háború kitörésének megelőzése érdekében. Nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett a Fehérházban Joe Biden amerikai elnök a közel-keleti eszkaláció és egy iráni támadás lehetősége miatt. Előzőleg Lloyd Austin amerikai és Yoav Gallant izraeli védelmi miniszterek megbeszélésén szó esett az Egyesült Államok katonai erőinek átcsoportosításáról és megerősítéséről a régióban. A Pentagon még pénteken jelentette be, hogy erősítésként egy szélesebb regionális háború megelőzésének érdekében vadászrepülőgépekből álló századot vezényel a közel-keletre, és ott tartja egy repülőgép szállítóhajóját. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásban megölte a gázai övezetben a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet kormányának gazdasági miniszterét. Abed Azzareinek fontos szerepe volt a humanitárius segélyek elosztásában és a gázai övezeti piacok felügyeletében. Regionális és nemzetközi biztonsági kérdésekről kezdett tárgyalásokat Teheránban Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter, az orosz biztonsági tanács új titkára, aki Iránba érkezett a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette. Orosz hírügynökségek beszámolói szerint látogatásán Sojgu megbeszélést tart Ali Akbar Akmadiánnal, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárával, valamint az iráni fegyveres erők vezérkari főnökével, Mohammad Bagherivel is. A tervek szerint az orosz tisztségviselőt fogadja Masoud Pezeshkian iráni elnök is, írta az MT. Világos, mint a nap, aki békét akar, az zsarolásra számíthat, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencze Tamás azt mondta, van két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia, és van egy nem uniós ország, Ukrajna. Utóbbi veszélyezteti a magyarok és a szlovákok energiabiztonságát, holott ezt nem tehetné, hiszen van egy társulási megállapodás az Unió és Ukrajna között. Szerint egy ilyen helyzetben Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak fel kellene lépni a tagállamok védelmében, ehhez képest Brüsszel semmit sem csinál. Folytatódott a Magyar Honvédség embert a vasra toborzó kampányára jelentkezők bevonulása a Hódmezővásárhelyi laktanyában. Molnár Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár parancsnoka az MT-nek elmondta, a jelentkezőket megszólította a Lynx, a Hiúz harcjármű és az új technikával történő foglalkozás lehetősége, illetve az arra való felkészítése is. Közel 100-an jelentkeztek, és a kiképzésük hamarosan megkezdődik. A buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. A legutóbbi frissítés követően a vasútársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. A legmelegebb és a hetedik legszárazabb volt a július 1901 óta, írta a Hungaromet. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 24,53 fok volt, ami 3 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek átlagát. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 22,2 mm volt, ami 69%-kal elmarad az említett időszak átlagától. Végül az időjárásról. Általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ez a Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Az igazi kenyér Jézus, az Atya szeretett fia. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A béke Istenének a szava legyen a világ jövője. A Szent Atya felhívásai és köszöntései. Ferenc pápa a spanyol szeminaristáknak. Meghallgatni, megbocsátani és jobban szeretni a szegényeket. Az igazi kenyér Jézus, az Atya szeretett fia. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Csak a szeretet képes betölteni életünket, és ehhez arra van szükség, hogy a jótékony szeretet útjára lépjünk, amely semmit sem tart meg önmagának, hanem mindent megoszt másokkal. Tanította Ferenc pápa, elemezve az évközi 18. vasárnap evangéliumi szakaszát. A kenyerek és halak csodája után a tömeg Jézust összetévesztette egyfajta varázslóval. Nem vették észre, hogy az Atya jele sokkal fontosabbat fedett fel számukra. Az igazi kenyér Jézus, aki eljött, hogy elvezessen bennünket az örök életre, az Istennel és a testvéreinkkel való szeretet közösségre.
Il Vangelo ci parla di Gesù, che dopo il miracolo dei pani e dei pesci.
Ferenc pápa emlékeztetett rám, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz Jézusról szól, aki a kenyerek és halak csodája után arra kéri az őt kereső tömeget, hogy gondolkodjanak el a történtekről, hogy megértsék azok jelentését. Közösen elfogyasztották azt az ételt, és láthatták, hogy kevés forrásból, mindössze egy fiatalember nagylelkűségével és bátorságával, aki mások rendelkezésére bocsátotta mindazt, amilyen volt, mindenki jól lakott. Foglalta össze a Szent Atya, megállapítva, hogy a jel egyértelmű volt. Ha mindenki odaadja másoknak, amilyen van, akkor Isten segítségével még a kevésből is jut valami mindenkinek. Ferenc pápa nyomatékkal megismételte: ne feledjétek ezt. Ha valaki odaadja másoknak azt, amilyen van, akkor Isten segítségével mindenkinek jut valami. Ne feledjétek el ezt. A tömeg ezt nem értette meg. Összetévesztették Jézust valamiféle bűvésszel, és visszamentek, hogy megkeressék, remélve, hogy megismétli a csodát, mint a egyfajta varázslat lenne az.
Sono stati protagonisti di un'esperienza per il loro cammino.
Életútjuk szempontjából főszereplői voltak egy élménynek, de nem fogták fel annak jelentőségét. Figyelmüket csak a kenyerekre és a halakra, az anyagi táplálékra összpontosították, amelynek azonnal vége lett. Nem vették észre, hogy ez csak egy eszköz volt, amely révén az Atya, miközben éhségüket csillapította, valami sokkal fontosabbat fedett fel nekik. És mit nyilatkoztatott ki nekik az Atya? Tette fel a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Az élet útját, amely örökké tart, és a kenyér ízét, amely minden mértéken felül jól lakat.
Il vero pane insomma, era ed è Gesù.
Az igazi kenyér teánt Jézus volt, és ma is az. Jézus, az Atya szeretett fia, aki emberré lett, és eljött, hogy osztozzon szegénységünkben, hogy azon keresztül elvezessen minket az Istennel és testvéreinkkel való teljes szeretett közösség öröméhez.
Le cose materiali non riempiono la vita, ci aiutano a andare avanti.
Az anyagiak nem töltik be az életet. Segítenek, hogy tovább jussunk életünkben, és fontosak, de nem töltik be az életet. Erre csak a szeretet képes. És hogy ez megtörténjen, a jótékony szeretet útjára kell lépnünk, amely semmit sem tart meg önmagának, hanem mindent megoszt másokkal.
La carità condivide tutto.
A jótékony szeretet mindent megoszt másokkal, fejtette ki a Szentatya. Utalt rá, hogy ez családjainkban is így történik. Gondoljunk azokra a szülőkre, akik egész életükben azon fáradoznak, hogy gyermekeiket jól neveljék, és hagyjanak rájuk valamit a jövőjükre. Milyen szép, amikor gyermekeik megértik ezt az üzenetet, hálásak a szülőknek, és testvérként támogatják egymást. És milyen szomorú viszont, amikor összevesznek az örökségen, folytatta a pápa, megjegyezve, hogy ő nagyon sok ilyen szomorú esettel találkozott. A testvérek viaskodnak egymással, és a pénz miatt talán nem is beszélnek egymással éveken át. Az édesapa és édesanya üzenete legértékesebb hagyatéka nem a pénz, hanem a szeretet.
Il messaggio del papà e della mamma, il loro lascito più prezioso non sono i soldi, è l'amore.
Az a szeretet, amellyel mindenüket odaadják gyermekeiknek, pontosan úgy, ahogy Isten is teszi velünk, és így megtanítanak minket szeretni, szögezte le Ferenc pápa. Beszéde utolsó részében arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen a kapcsolatom az anyagi dolgokkal? Rabszolgáljuk vagyok-e, vagy szabadon használom őket, mint eszközöket, amelyekkel szeretetet adok és kapok? Tudok-e köszönetet mondani Istennek és testvéreimnek a kapott ajándékokért, és azokat meg tudom-e osztani velük? A Szentatya végül a szűzanyá az intézet fohászra zárta a beszédét.
Maria, che ha donato a Gesù tutta la sua vita, ci insegna a fare di ogni cosa uno strumento di amore.
Mária, aki egész életét Jézusnak adta, tanítson meg minket arra, hogy mindent a szeretet eszközévé tegyünk.
Angelus Domini, nunc abit Maria.
A béke Istenének a szava legyen a világ jövője. Ferenc pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli úrangyala elimádkozása után a pápa ismét erőteljes felhívást intézett minden háború beszüntetésére, hangsúlyozva, hogy a háború vereséget jelent. A Szentatya kérte a hívek tapsát az új boldog El Duai Maronita pántiárkáért, valamint emléknapján az Arsi plébánosért. Imáiról biztosította a földcsuszamlástól sújtott indiai lakosságot és a Fatimában összegyűlt portugál fiatalokat. Venezuelát a koromotói miasszonyunk közbenjárására bízta. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy pénteken a libanoni Kerke városban boldog avatták Etienne Duhayi pátriárkát, aki 1670 és 1704 között bölcsen vezette a maronita egyházat egy nehéz időszakban, amelyet üldöztetések is jellemeztek. Az új boldog alakját méltatva a Szentatya megállapította, hogy a hit mestere és híveinek gondját viselő lelkipásztor volt, a remény tanúja, aki mindig közel állt az emberekhez.
Maestro di fede e pastore sollecito fu testimone di speranza.
A libanoni nép még ma is oly sokat szenved, mondta nyomatékkal a pápa, gondolva a beiruti kikötőben történt robbantás áldozatainak hozzátartozóira, majd az igazságosság és az igazság érdekében emelte fel szavát. Az új boldog tartsa fenn az egyház hitét és reményét Libanonban, és járjon közben ezért a szeretett országért, fohászkodott a pápa, majd a hívek tapsát kérte az új boldogért. Ferenc pápa újból nagy aggodalmának adott hangot a Közel-Keleten zajló események miatt. Kifejezte reményét, hogy a már amúgy is rettenetesen véres és erőszakos konfliktus nem fog tovább terjedni. Imádkozik minden áldozatért, különösen az ártatlan gyermekekért. A Szent Atya együttérzését fejezte ki a Szentföldön élő drúz közösségnek, valamint Palesztina, Izrael és Libanon lakosságának. Arra kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek meg Myanmarról sem. Az érdekelteket pedig arra szólította fel, hogy legyen bátorságuk a párbeszéd újraindítására, hogy legyen azonnali tűzszünet Gázában és minden fronton.
Perché cessi subito il fuoco a Gaza.
Engedjék szabadon a túszokat, és a lakosságnak nyújtsanak humanitárius segélyeket. A támadásokat, beleértve a célzott támadásokat is, a gyilkosságok soha nem jelentenek megoldást. Nem segítenek, hogy az igazságosság a béke útján járjunk, hanem még több gyűlöletet és bosszút hívnak létre. Elég volt, emelte fel erőteljesen a hangját Ferenc pápa, majd a következő felhívást tette.
Non soffocate la parola di Dio della pace.
Ne fújtsátok el a béke Istenének a szavát, hanem hagyjátok, hogy legyen a Szentföld, a Közel-Kelet és az egész világ jövője. A háború vereséget jelent. A Szent Atya ezután a kritikus helyzetben lévő Venezuela miatt aggodalmának adott hangot. Szívhez szóló felhívást intézett minden érdekelt félhez, hogy keressék az igazságot, tanúsítsanak önmérsékletet, kerüljék az erőszak minden formáját, és párbeszéd útján rendezzék a vitákat. Saját érdekeik helyett viseljék szívükön a lakosság valódi javát. A pápa a latin-amerikai országot venezuelaiak által annyira szeretett és tisztelt koromotói szűzanya közben járására, valamint a szegények orvosa, boldog José Gregorio Hernández imájára bízta, akinek alakja minden hívőt egyesít.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni indiane.
Ferenc pápa együttérzését fejezte ki az indiai lakosságnak, kiemelve Kerala államot, amelyet szakadó esőzések sújtottak, számos földcsuszamlást eredményezve, emberéleteket követelve. A jelentős károkat okozó természeti katasztrófa következtében sokakat kitelepítettek. A pápa arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak imáihoz mindazokért, akik életüket vesztették, és mindazokért, akiket ez a pusztító csapás érintett. Ferenc pápa utalt rá, hogy augusztus 4-én viennai Szent János az Arci plébános emléknapján egyes országokban a plébánosok ünnepét tartják.
In alcuni paesi si celebra la festa del parroco.
Közelségét is egyben háláját fejezte ki mindazoknak a plébánosoknak, akik buzgón és nagylelkűen, néha sok szenvedés közepete áldozzák magukat Istenért és a népért, majd a hívek tapsát kérte a plébánosokért.
Pensiamo ai nostri parroci, e un bel applauso ai nostri parroci.
A pápa végül köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve többek között a Cseh Köztársaságból érkezett csoportot. Örömmel küldte üdvözletét az első alkalommal megrendezett Fatimában zajló portugál ifjúsági fesztivál résztvevőinek. A következő szavakkal fordult hozzájuk utalással a 2023. júliusában Lisszabonban tartott ifjúsági világtalálkozóra. Kedves fiatalok, látom, hogy a tavalyi lelkesítő lisszaboni élmény továbbra is gyümölcsöt terem. Hála Istennek!
Pregate per me alla cappella delle apparizioni.
Imádkozom értetek, és kérlek, imádkozzatok értem a jelenések kápolnájában.
Ferenc pápa a spanyol szeminaristáknak. meghallgatni, megbocsátani és jobban szeretni a szegényeket. A pápa szombaton délelőtt audiencián fogadta a Getafei spanyol nagy szeminárium közösségét a Vatikánban. Felidézte, hogy a papság ajándék, és arra kérte a leendő papokat, hogy Viennei Szent János példáját követve viseltessenek különleges szeretettel azok iránt, akik többet szenvednek. Ha jól értenénk, mit jelent a papa földön, meghalnánk, nem a félelemtől, hanem a szeretettől. Viennei Szent János, ismertebb nevén az Árszi plébános, akinek liturgikus emléknapja augusztus 4-én van, állt Ferenc pápa spanyol nyelvű beszédének középpontjában, amikor a spanyolországi Getafei apostolok szűzanyja nagy szeminárium közösségét fogadta audiencián augusztus 3-án szombaton. Közel 50 leendő pappal találkozott a Kelementeremben, akiket elkísért Getafe püspöke és segédpüspöke. Velük együtt jelen volt az intézmény rektora és a szeminárium tanárai, akik eljöttek zarándokútra Szent Péter és Szent Pál sírjához az intézet alapításának 30. évfordulója alkalmából. Hozzájuk intézet beszédében Ferenc pápa arra buzdította a leendő papokat, készüljenek fel, hogy egy napon megkapják a papság ajándékát, és hallják meg az Úr szeretetének hívását. A pápa kiemelte a Jézushoz hasonlóvá válás útját, ami nem mentes a nehézségektől. Ezért fontos, hogy a szeminaristák törődjenek 4 alapvető szemponttal, amelyek a lelki élet, a tanulás, a közösségi élet és az apostoli tevékenység. Lényeges, hogy ne tévesszétek szem elől azt a harmonizációt, amelyet ebből a 4 valóság szeletből meg kell valósítanotok. Mert az Úr és az Egyház azt várja tőletek, szeminaristáktól, hogy mindenek előtt tisztességes és nagylelkű emberek legyetek a kapott hivatásra való megfelelésben. Legyetek mindig készek a meghallgatásra és a megbocsátásra. Eltökéltek, hogy teljes mértékben megéljétek Istennek és testvéreiteknek való teljes odaadásotokat, különleges szeretettel azok iránt, akik többet szenvednek, a szegények és a kirekesztettek iránt. Ferenc pápa ezután felidézte, hogy a Tefai szeminárium az úgynevezett angyalok dombján található Madridtól délre, amelyet hagyományosan az Ibériai félsziget földrajzi központjának tekintenek, és ez nem véletlen. Kérem az Úr Jézust, hogy legyen mindegyőtök életének középpontja, alakítsa szíveteket az övé szerint, és tartson benneteket mindig nagyon közel a szívéhez, mondta a pápa. Beszéde végén Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy ezekben a napokban a leendő papok római zarándoklata is segíti őket lelki felkészülésükben, hogy örömmel ünnepelhessék a közelgő 2025-ös szentévet. Itt jegyezzük meg, hogy 1992-ben jött létre az apostolok szűzanyja egyházmegyei szeminárium, mindössze 1 évvel a Getafei egyházmegye létrehozása után. Összesen 39 szeminarista érkezett püspökükkel és oktatóikkal együtt az első székhelyükre. Az egyház Madridtól délre található egyik misszionárius rendjének egykori kollégiumába. 1994-ben költözött az intézmény végleges otthonába, a Madrid közeli Getafe településre. Ez a hely egyben Spanyolország földrajzi középpontja is, és a bazilika mellett található Spanyolország legnagyobb Jézus szíve képe.
Ferenc pápa augusztus 5-én hétfőn délután 17:00 vesperás imádságot vezetett Szűz Mária római főtemplomának Havas Boldogasszonynak a felszentelése alkalmából. Az esti imaórán tartott homíliáját keddi adásunkban ismertetjük. Urunk Istenünk, bocsáss meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedik. Az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit itt a Szent István Rádióban. A gyerekek nevében, akikkel itt ülök a stúdióban, Izabella, Boglárka, Nóri és Tamara nevében. Ugye Szent Imre iskolából jöttek a gyerekek, 5. évfolyamosok, és a mai alkalommal egy kicsit a Szent Imre iskolát is szeretnénk belefűzni a témánkba, mert itt május hónapban a Szent Imréseknek 3 szentséget is kiszolgáltatnak, az egyiket 1. és 3. osztály között, a másik szentséget 3-osoknak, a 3. szentséget, amiről pedig szeretnénk beszélni, az pedig 8-osoknak. Melyek lehetnek ezek a szentségek, gyerekek? 3. milyen szentséget szolgáltattak?
Oltári szentség.
Így van, az eukarisztiát. Emlékeztek még erre? Hogy történt? Jó élmény volt? Mibe kellett felöltöznötök? Emlékeztek?
Szép
mennyasszonyi. Így van.
Talásszerűbe.
Meg fehér ruhába, igaz? És miért volt szép ez a nap még? Mert kivel találkozhattatok?
Jézussal.
Így van, az oltári szentségen keresztül. Aztán május hónapban volt még, hogy kicsiket, akik első áldozás előtt álltak, vagy állnak, és testvéreiket megkeresztelt János atya. A 8-osok pedig melyik szentséget?
Bérmálkoztak.
Nagyon jó, bérmálkozni fognak majd pünkösd napján. Úgyhogy a mai alkalommal egy kicsit erről a 3 szentségről fogunk beszélgetni. De ki tudja nekem megmondani, hogy mik is azok a szentségek?
A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk.
Nagyon jó. És mi az a kegyelem, gyerekek?
A kegyelem természet feletti ajándék, Isten élete bennünk a Szentlélek által.
Ki alapította a szentségeket, azt tudjuk-e, Izabella?
A szentségeket Jézus Krisztus alapította, és az Anya Szent Egyházra bízta.
Ki cselekszik az egyház szentségeiben?
Az egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus Krisztus cselekszik, aki az üdvösség forrása.
Hogyan éltetik a szentségek az egyházat, Bogi?
A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert és építik az egyházi közösséget.
Nagyon jó. Hány szentség van és melyek ezek?
7 szentség van. Első a keresztség, második a bérmálás, 3. az eukarisztia, 4. a bűnbocsánat szentsége, 5. a betegek kenete, 6. az egyházi rend, 7. a házasság.
Nagyon jó. 7 szentség van. Mi a 7 szentségből az első 3 szentségről fogunk most beszélni. Melyik az első 3 szentség akkor még egyszer, Nóri?
A keresztség, a bérmálás, az eukarisztia.
Mely szentségek törlik el a halálos bűnt?
A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el a halálos bűnt, és adja meg
a megszentelő kegyelmet. Így van.
Tehát a keresztség is eltörli a bűnöket. Nagyon jó. Általában mikor keresztelnek meg valakit?
Megszületése után pár hónappal.
Így volt kisbaba korában, de ugye vannak olyan családok, akik...
Akik 10 vagy 9 évesen
keresztelnek. Így van, akik várnak egy picit, és akkor nagyobb korban és felnőtt korban meg lehet keresztelkedni szerintetek?
Igen.
Igen, úgy is meg lehet. Csak ugye előkészületek kellenek hozzá, és felkészítés. Na most, aki a Szent Imre iskolába jár, az szerencsés helyzetben van, mert nálunk az iskolában vannak
hittanórák.
Így van, amin fel lehet készülni a szentségekre. Gyerekek, nagyon jól elmondtátok, hogy a szentségek látható jelei a kegyelemnek. Minden szentséget Jézus Krisztus alapított. És ezáltal Krisztus ma is jelen van az egyházban. Amit tanított, az fönnmaradt a szentírásban és a szent hagyományban, tettei pedig a szentségekben. Életünk fontos állomásainál Jézus mindig mellettünk áll. Felkínálja segítségét, hogy mi önkéntesen és tudatosan élhessünk vele. Fontos, hogy ismerjük ezeket a lehetőségeket. A szentségek felvételéhez nagyon fontos a tudatosság, hogy tudjuk, hogy mire vállalkozunk, hogy mit kapunk azáltal. A hitismeret, ugye ezt hittanórákon megkapjuk. A bűnbánat, és nagyon fontos a szeretet. Nagyon fontos, hogy szentségeket tiszta lélekkel vegyük fel. A szentségek liturgiája nem csupán a szentségek kiszolgáltatása, hanem a szentség ünneplése is. A szentségeket általában szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Ha erre nincs lehetőség, legalább ige liturgiát végzünk. A szentségekben Jézussal találkozunk. A kegyelmi találkozás két lépésben történik. Isten felajánlja a kegyelmét, de ahhoz, hogy mi a kegyelembe részesüljünk, ezt el kell, hogy fogadjuk. Három szentséget csak egyszer vehetünk föl a 7 szentség közül. Ez a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentsége. Első 3 szentségről fogunk beszélgetni, keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztiáról, amiket úgy is hívunk, hogy a beavatás szentségei. Gyerekek, ki tudja megmondani, hogy mi a keresztség, Izabella?
A keresztség az első legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz.
Nagyon jó. Nagyon fontos, hogy az első és legfontosabb szentség. Mit gondoltok, hogy én bírmálkozhatok úgy, hogy nem vagyok megkeresztelkedve?
Nem.
Minden szentség felvételéhez kell az, hogy meglegyél keresztelve. Azzal, hogy megkeresztelnek, mivé válsz? Minek a tagja leszel?
Az egyház.
Az egyház tagja leszel, ugye a katolikus keresztény egyház tagja leszel, és Isten a gyermekévé fogad téged. Onnantól már jogosan mondhatod, hogy a mennyei atyák. Lehet-e tehát keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?
Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni.
Bogika szerinted ki keresztelhet?
Csak felszentelt pap, diakónus szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az egyház szándéka szerint cselekszik.
Nagyon jó. Bárki keresztelhet, ez olyan speciális helyzetekben van, ha például megszületik a baba, például a kórházba, és valamilyen komplikáció lép fel, és a babának az élete veszélybe kerül, akkor lehet olyan is, hogyha egy nővér vagy egy orvos keresztény, és az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor ő is megkeresztelheti azt a gyermeket. Viszont, hogyha utána fölépül a gyermek, akkor el kell vinni templomba, hogy pap is megkeresztelje őt. Tudnunk kell, hogy hogyan kell keresztelnünk. Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben a következő szavakat mondjuk. Viktor, én megkeresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kit lehet szerintetek megkeresztelni, gyerekek? Nuri?
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, és megismert tanítása szerint akar élni.
Így van, tehát nagyon fontos a hit Jézus Krisztusban, és hogy ismerjük a tanítását Jézusnak, ismerjük az evangéliumot. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni? Tamara?
Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri, vállalja a gyermeke keresztény nevelését.
Így van, tehát a szülők szokták ezt kérni a paptól, hogy keresztelje meg a gyermeket. Mik a keresztülő kötelességei, Izabella?
A keresztülő kötelessége, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelesség teljesítésében.
Akit megkeresztelnek, annak lesznek keresztszülei is, és a keresztszülőknek a feladata az, hogy figyeljék azt, hogy a gyermeket valóban keresztény szellemben nevelik-e, és hogy aktívan vallásos életet éle. Mit jelent ez?
Hogy minden vasárnap például megy templomba.
Például. Aztán?
Hogy rendszeresen gyónni.
Így van, rendszeresen szentségekhez járó. Nagyon jó, Boki. Vagy katolikus iskolába jár, hittanórán odafigyel, és próbál úgy is élni, amit hittanórán tanul. A keresztény életünk a keresztség szentségével kezdődik tehát. A keresztség szentségében tehát megkapjuk a megszentelő kegyelmet, Isten gyermekévé fogad bennünket, és a mennyország örökösévé tesz minket. A keresztség az első és legfontosabb szentség, nélküle egyetlen más szentséget sem vehetünk fel. A keresztség által az egyház tagjai leszünk. Rendszerint ugye pap vagy diakónus végzi a keresztség szentségét, de szükség esetén bárki ugye keresztelhet. Hogyan történik ez a keresztelés? Ugye például a múltkori vasárnapon néhány gyermeket az iskolából is megkereszteltek, és nagyon jó volt látni, hogy hozták magukkal a kistesókat is, tehát összesen, ha jól emlékszem, János atya 14 embert keresztelt meg. Az ünnepélyes keresztelő alkalmával, ahogy itt is, a pap köszönti a jelenlevőket, és az ige liturgiában a keresztség lényegét tárja fel. Ezután a keresztelendők olajával homlukokon megkeni a keresztelendőket. Szerintetek mit rajzol ezzel az olajjal?
Egy keresztet.
Nagyon jó. Ez a lelki egészség és erő külső jele. A már értelemmel rendelkező keresztelendők keresztségi fogadalmat tesznek. Megkérdezi tőlük a pap, hogy ellent mondanak-e a sátánnak, és erre mit kell válaszolni? Ellene mondunk. Megkérdezi, hogy hisznek-e Istenben, és erre mit kell mondani?
Hát, hogy hiszünk.
Így van, hogy hiszünk. Így van. A kisgyermek esetében, például aki nem tud beszélni, ott pedig kik válaszolnak helyette ezekre a kérdésekre?
A szülők.
Így van, a szülők vagy a keresztszülők. A szülők és a keresztszülők is megújítják keresztségi fogadalmukat, és ellene mondanak a sátánnak, valamint megvallják Jézus Krisztusba és a Szent Háromságba vetett hitüket. A keresztség szentségének kiszolgáltatása a megszentelt vízzel történik, utána pedig krizmával, a szentelő olajjal kenik meg az új keresztények fejét. Ezt követően rájuk adnak egy fehér ruhát. Ez a fehér ruha vagy fehér sár, ez mit jelenthet?
Bűntelenek.
Így van, hogy megtisztultak a bűntől a keresztség által, valamint egy égő gyertyát is adnak a kezükbe a keresztelendőknek, ez pedig a világ világosságát, Jézus Krisztust jelképezi, aki kivezeti őket a bűn sötétségéből. Aki megkeresztelkedik, annak a mindig a világosság fiaként kell élnie, és imádkozni is szoktak a szülőkért még, valamint a keresztszülőkért. Amint említettük, a keresztszülők feladata pedig az, hogy a keresztény hit és az élet jó példáját mutassák a gyermeknek, és annak követésére buzdítják keresztgyermeküket. Miután valaki megkeresztelkedett, beszokták írni őt a keresztelési anyakönyvbe is, a templomnak a plébániáján. Tehát akkor a keresztség az első és legfontosabb szentség. Ki tudja megmondani, hogy mi az a bérmálás szentsége?
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
Így van. Ki az, aki bérmálhat? Ki bérmálhat, Bogika?
Általában a püspök bérmál, de megbízásából bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
Hogyan bérmál a püspök, tudod, Tamara?
A püspök kezét a bérmálkozó fejére teszi, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával, és ezt mondja: vedd a Szentlélek ajándékának jelét.
Ki az, aki bérmálkozhat, Iza?
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
S mi a bérmaszülő kötelessége?
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat, a keresztény életben szóval...
Szóval és példával is segítse, igaz? A bérmálás az már egy kicsit nagyobbaknak van, és nagyon jól mondtátok, hogy fel kell készülni a bérmálásra. A bérmálást is Jézus Krisztus alapította, méghozzá, amikor megígérte a Szent Lelket. Ugye a keresztséget is Jézus alapította, szerintetek hogyan alapította a keresztséget? Akkor alapította, amikor ő maga megkeresztelkedett. Tudjuk, hogy hol keresztelkedett meg Jézus?
A Jordán folyóban.
Így van, és ki keresztelte meg Jézust?
Keresztelő Szent János.
Nagyon jó. Jézus is megkeresztelkedett, és ezzel példát mutatott nekünk is, hogy meg kell keresztelkednünk. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is felvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég. És a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá, szózat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ugye itt a keresztségnél így megjelenik a Szent Háromság mindhárom tagja. Az Atya, az hogyan jelent meg itt?
A szózatban.
Így van, hogy szólt az Atya az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A Fiú hogyan jelenik meg?
Jézus.
Maga Jézus, a Szentlélek pedig?
Galamb formájában.
A bérmálást is Jézus alapította, méghozzá úgy, hogy megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, és... Ez a Szentlélek pünkös napján szállt le az apostolokra, és ekkor kapták meg a Szentlelket. Emlékszünk rá, hogy kapták meg a Szentlelket? Hogyan jelent meg az apostol?
Láng formájában.
Nagyon jó, lángnyelvek formájában. Jézus feltámadás után az 50. napon, az első pünkös napján, amikor megjött a Szentlélek, lászállt az apostolokra, és ekkor született meg még az egyház is, a katolikus egyház. Nagyon jól mondtátok, hogy a bérmálással egy küldetést kapunk, méghozzá azt, hogy Krisztus tanúi legyünk a világban, hogy bátran tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról. Aki a bérmálkozásra készül, nagykorú keresztényként maga vállalja mindazt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette, tehát a krisztusi életet és a küldetést. Aki megbérmálkozik, Szentlélek tölti el a szívét, megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú, felelős keresztény életre. A Szentlélek megerősítette az apostolok hitét, és megújította a kapcsolatukat a feltámadt üdvözítővel. A Szentlélek kiáradását a bérmálás szentsége állandóvá tette az egyházban. Nagyon fontos, hogy a bérmálás szentsége megerősíti a bérmálókat abban, ami a keresztségben elkezdődik. Kiszolgáltatója a püspök, ahogy mondtátok, vagy az általa megbízott pap. Nagyon fontos, hogy aki bérmálkozik, az már nagykorúvá válik az egyházban, és nagyon fontos, hogy tanúságot tegyen a keresztény hitéről, az evangéliumról és Jézus Krisztusról. A harmadik szentség, amiről beszélgetünk, ki emlékszik rá, hogy melyikről fogunk beszélgetni?
Eukarisztia.
Így van. Hogyan hívjuk más szóval az eukarisztiát?
Oltári szentség.
Nagyon jó. Mi az eukarisztia, vagy más néven az oltári szentség? Ki tudja elmondani? Bogika?
Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az Úr Jézus valóságos teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt.
Nagyon jó. Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
Így van. Amikor a vérét is és a testét is magunkhoz vesszük, azt úgy hívjuk, hogy két szín alatti áldozás, az nagy csütörtökön szokott lenni, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk. Ki tudja megmondani, hogy miért pont nagy csütörtökön szokott ez lenni? Mire emlékszünk nagy csütörtökön?
Mert Jézus akkor alapította.
Így van, akkor alapította az eukarisztiát, nagyon jó. Ki áldozhat, Iza?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.
Hogyan készülünk lelkileg a szent áldozásra, Nóri?
Lelkileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a Szent Jónásban, bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk. Imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.
Hogyan készülünk testileg a szent áldozásra?
Testileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy megtartjuk az egy órás szent...
Szentségi böjtöt,
és megfelelő módon öltözködünk.
Így van, és hogyan áldozhatunk? Kézbe kérjük, igaz? Vagy nyelvre kérjük a szentostját? Jó, és mit teszünk szent áldozás után?
Szent áldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízunk magunkat, és segítségét kérjük.
Nagyon jó. Mi a szent áldozás hatása? Azt tudjuk-e? Nóri?
A szent áldozás egyesít Jézussal, neveli bennünk a szeretetet és az Isten gyermeki életet, erősíti bennünk az egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.
Sajnos vannak olyan esetek is, akik méltatlanul áldoznak. Kik áldoznak méltatlanul, Iza?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik, ez szentségtörés.
Bizony, ez egy nagyon súlyos bűn. Nagyon jól mondtátok, hogy az eukarisztia, az Krisztus valóságos teste és valóságos vére, a kenyér és a bor színében. Figyeljük meg a szentírási részt erről. Amint elérkezett az óra, az asztalhoz telepedett Jézus a 12 apostollal együtt. Így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt. Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Most a kenyeret vette a kezébe, és hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és ezt mondta. Ez a kehely, az új szövetség az én nevemben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást. Ki az közülük, aki ilyet tesz? Hol találkozhatunk ezzel a résszel még manapság?
Még mielőtt megáldozunk.
Így van, azaz
a? A templomban.
A templomban.
Szent misén.
Így van. Ez a szent misének a központi része, úgy is mondhatjuk, hogy a csúcspontja, amikor a pap átváltoztatja ugye a kenyeret Jézus testévé, a bort pedig Jézus vérévé. Ugyanis az eukarisztiában jelen van az Úr Jézus. Nagyon fontos, hogy aki áldozni készül, az találkozni akar az Úr Jézussal. Csak úgy járulhatunk szent áldozáshoz, hogyha a lelkünk tiszta, hogyha a bűnünket megbántuk. A hívek hódolata kialakította az oltári szentség imádásának különféle formáit is, például a szentségimádást, amikor az oltári szentséget kihelyezik, és imádkoznak az eukarisztia előtt, majd szentségi áldást oszt ki a pap, amikor az eukarisztiával áldja meg a híveket. Az eukarisztiához nagyon sok csoda is kötődik. Én egy olyat szeretnék nektek mondani, ami a minisztrások védőszentjéhez, Szent Tarzíciuszhoz kapcsolódik. Elolvasok nektek egy történetet. Figyeljük meg, hogy Szent Tarzícius hogyan viszonyult az eukarisztiához. Az első századokban a kereszténység terjedését nem nézték jó szemmel. Rómában sok száz embert vetettek börtönbe a hitük miatt. Hívő testvéreik nem hagyták el őket. Ahogy a betegekhez, úgy a rabokhoz is igyekeztek eljuttatni Krisztus testét. A börtönökbe azonban nehezen jutottak be a felnőttek, ezért oda gyerekek vitték el az oltári szentséget. Közéjük tartozott Tarzícius, aki fiatal volt, és elég ügyes ahhoz, hogy bejusson a börtönökbe, és megáldoztassa a keresztényeket. A püspök ruhából készült, tarsolyba tette az oltári szentséget, és azt Tarzícius nyakába akasztotta. Tarzícius örvendezve indult útjára. Már majdnem a börtön bejáratához érkezett, ahol engedélyt kellett kérnie, hogy ismerőseit, barátait meglátogassa, amikor néhány fiú játszani hívta. Tarzíciusz nemet mondott erre, elé álltak és rángatni kezdték. Ő attól félt, hogy letépik róla az oltári szentséget rejtő tarsolyt, ezért kezét a mellére szorította. Egyre jobban támadták. Biztosan ő is keresztény, kiabálták. Vegyük el, amit a ruhája alatt rejteget. Az egész csapat a hősiesen védekező fiúra támadt. Tarzíciusz látta, hogy az eukarisztiát nem tudja kimenteni a pogány társai kezéből, gyorsan magához vette Jézus testét, hogy azok meg ne gyalázhassák. Erre a fiúk még inkább megvadultak. Megetted a kincsedet? Majd kiverjük belőled. Ütötték, verték őt. A nagy kiabálásra az őrség egyik tagja közéjük rohant, és szétválasztotta őket. A fiúk elrohantak, csak Tarzíciusz maradt a küzdelem helyszínén. Alig volt benne élet. A katona mellé térdelt. Azonnal megismerte, hiszen titokban ő is abba a keresztény közösségbe járt. Hol van az, akit magaddal hoztál? Kérdezte Tarzíciuszt. Velem van a szívemben, suttogta a fiú, és meghalt. Vértanúsága a hagyomány szerint 257. augusztus 15-én történt. Miért hívhatjuk ezt a Tarzíciuszt vértanúnak? Miért áldozta fel ő az életét?
Jézusért.
Így van. Milyen formában? Mit védett meg?
Eukarisztiát.
Így van. Hova akarta bevinni az oltári szentséget, az eukarisztiát?
A börtönbe.
Kiknek akarta vinni?
A keresztényeknek.
Aki... Így van. Szerintetek miért kellett a keresztényeknek a börtönbe az eukarisztia?
Hogy meg tudják bánni a bűneiket.
Egyrészt, másrészt, hogy lelkileg megerősödjenek. Mert hogyha figyeltetek, akkor ugye ez a keresztény üldözés időszakába történt, és az eukarisztia az erőt ad a keresztényeknek mai napokon is, és hogy ti is nagyon-nagyon fontosnak tartsátok azt, hogy minden szentmisére olyan lelkülettel, olyan tiszta szívvel, lélekkel menjetek, hogy szentáldozáshoz tudjatok járulni, magatokhoz tudjátok venni az eukarisztiát, mert Jézus ezáltal is megerősít benneteket a hitben. Imádkozzunk azért, hogy ez így legyen. Atya,
a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen.
Üdvözlégy,
légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. május 13-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. Hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után pedig időjárás jelentéssel, hírekkel, valamint a mai napunkon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. James Herriot Kutyás történetek című írásának 17. befejező részét Szacsvai Lászlótól hallják. Majd lelkiségi irodalmunk a Legyetek szentek szól. Ebben Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 10. részét Baranyi Péter színművésztől hallják. Hajnali 1 órától megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Kovács Judittal, az Egri Markóth Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével beszélgetünk arról, hogy hogyan zajlik egy-egy nap a végstádiumú betegek ellátásában. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet műsorát hallgathatják meg újból, melyben papok és szerzetesek szüleinek tartott lelki gyakorlatról szólunk, ezt Barsi Balázs szerzetes vezette, valamint bemutatjuk a Vinculum Caritatis, a szeretet köteléke közösség papjágát is. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Pap Ildikó, Pap Péter, Molnár András, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr akarta összetörni őt, és mivel áldozatul adta életét a bűnökért, meglátja hosszú nemzedékek ivadékait, és Isten akarata ő általa teljesül. Olvasom Izaiás proféta könyvében. Sok keresztény számára a kereszt formája annak, hogy Isten megsértett igazságát végtelen áldozattal kell kiengesztelni, így a kereszt sokak szemében olyan magatartás kifejeződése, amely a tartozás követelés viszonyán alapul. És még az az érzés is felmerül, hogy ez a kiegyenlítés valójában kis csúsztatáson alapul. Isten titokban bal kézzel odaadja azt, amit aztán jobbjával ünnepélyesen elfogad. Néhány imaszövegből pedig éppenséggel olyan istenkép bontakozik ki, akinek engesztelhetetlen igazságossága ember áldozatot, saját fiának áldozatát követeli. És az ember borzadva fordul el az olyan igazságosságtól, amelynek sötét haragja elveszi a szeretet hitelességét. Amennyire elterjedt ez a felfogás, annyira hamis. A Bibliában a kereszt nem a megsértett jog mechanizmusának eseménye. A Bibliában éppen ellenkezőleg a kereszt a szeretet határtalanságának a kifejeződése, azé a szereteté, amely mindenestől adja magát. A kereszt olyan esemény, amelyben a cselekvő tökéletes összhangban van cselekvésével, a kereszt egy olyan élet kifejezője, amely egészen másokra irányul. Istent meg kell találnom, el kell jutnom hozzá. Van-e valahol akadály, amely elzárja előlem az utat? Az üdvösség első jó híre, az evangélium üzenet nem csak arra oktat, hogy van járható út az Istenhez, hanem mindenek előtt arra, hogy az út mindenütt járható, csak egyenesen előre kell menni igaz őszinteségben. A lelki élet igazi, örök jelszava a mindennél bővebben. A végleges mérték a túláradó, jól megtelt mérték. Add, Uram, hogy keresztedet megértsem. Add, hogy elfogadjam. Add, hogy szíved jobb megértéséért hordozzam. Mennyei Atyám, Fiat szíve nyilvánította ki a te ember szeretetedet. Nem tudnám, hogy ki vagy, ha nem nyilvánítottad volna ki magadat Fiad emberi szívében. Ha lelki szemem végtelenségedre tekint, akkor határtalanságod megzavarja látásom. Világosság helyett sötétség vesz körül. De ha Krisztus szívére tekintek, akkor igazán tudom, hogy szeretsz. Thank you.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom.